Tehát a múlt kori alkalommal beszéltünk az atyáról, mint teremtőről, illetve magáról a teremtésről, és a Szentháromságban megyünk tovább, és beszélni fogunk a fiúról. A jobb felső sarokban a kép az illusztráció, a kereszt és mögötte a háttérben az ég, viszont a másik két képről egy picit szólnék, mert azoknak van jelentősége. Nem tudom, mennyire fog hallatszódni a felvételen, ez is a dollár felső, ez a Torino illetvernek a lenyomata. Az alsó képről pedig egy érdekességet szeretnék elmondani, mert hogy a jobb oldali arc, amit mi leginkább Jézus arcának tartunk, ez egy ilyen szép európit arc. És többnyire valami hasonló jelleggel ábrázoljuk a Jézus ábrázolásokon Jézust. Félreértés ne essék, ez nem szentségtörés, mert hogy hogyan képzeljük el az európai embert, vagy hát európaiként hogyan képzeljük el az embert egy ilyen szép európit arcberendezkedéssel. Ha elmegyünk Afrikába, akkor ott fognak találkozni a testvérek fekete Jézussal. És ez nem egyáltalán nem szentségtörés, mert minden nép megpróbálja a maga kultúrájába átfordítani ezt az egész dolgot, Indiába indiai Jézussal. A mellette lévő arc az egy rekonstrukció, mégpedig a Jézus korabeli zsidó, átlag zsidó férfi megjelenítését mutatja. Hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt Palesztinában, akik éltek zsidó férfiak, ezt ilyen genetikai mintavételek alapján rekonstruálták, hogy nagyjából így nézett ki az átlagos zsidó férfi. Ezt azért hozom ide, mert hogy amikor mi Jézusról beszélünk, és akkor közben léptetek is egyet, akkor nagyon fontos tudni azt, hogy beszélhetünk egyrészt a történelmi Jézusról, de a teológiának a tárgya nem a történelmi Jézus, hanem az, amit Péter úgy fogalmaz meg, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ezt azért fontos megkülönböztetni a kettőt, a történelmi Jézust, a teológiai Jézustól, mert Jézus életével kapcsolatosan nagyon kevés olyan történelmi forrásunk van, ami a Biblián kívüli. Van egy pár egyébként, tehát például a megkeresztelkedésének a helyét a Jordánon egész konkrétan tudjuk egy ásatási leletből. Nem is olyan régen Palesztinában tártak fel egy Jézus korabeli térképet, egy padlórajz gyakorlatilag, ahol a Jézus korabeli Palesztinának a térképét lehetett látni, és be volt jelölve, hogy a Jordánon hol volt az a pont, ahol keresztelő János megkeresztelte. Ez a pont a mai napig egyébként látogatható azóta. Kiderült, hogy ezen a ponton már a Jordánnak nincsen vize, mert közben a Jordán medre is változott, meg a vízhozama is lejjebb apadt, de hogy alapvetően megvan az a hely, ahol Jézus megkeresztelkedett, és ez biztos, hogy egy Biblián kívüli forrás, de hogy annyira idős, hogy hitelesnek lehet tekinteni, mert az első századból maradt fent. Viszont kevés az olyan történelmi forrásunk, ami Biblián kívüli. És hogy amikor mi teológiáról beszélünk, akkor ezt azért fontos megkülönböztetni a történelmi Jézust és a teológiának, a Bibliának a Krisztusát, mert hogy történelmileg mi annyit tudunk igazolni Jézussal kapcsolatban, hogy élt itt a Földön, de minden más, ami hitkérdés, az már teológia. És nem kell megbotránkozni azon, hogyha egyébként közbe kiderül, hogy szegényemnek ilyen szír berendezkedési közel-keleti arca volt a valóságban, mert hogy egyébként ez meg reális helyzet, mert nem hinném, hogy a 2000 évvel ezelőtti zsidók közé a Jóisten egy ilyen skandináv arcberendezkedéssel küldte volna el a megváltót. De ezzel nincsen semmi probléma, és akkor itt rá is térnék arra, hogy mit nevezünk krisztológiának a teológián belül. Nagyon röviden és tömören az, ami a Krisztusról szóló beszéd. Tehát az, ami a Krisztussal, illetve az ő megváltásával foglalkozik, kimondottan és specifikusan. És akkor itt kicsit rátérnék arra, hogy a Jézus Krisztus az nem egy név. Noha már annyira állandósult ez a szókapcsolat, hogy Jézus Krisztus, hogy nagyon sokszor azonosítjuk, úgy, mintha ez lenne a megváltónak a neve, de hogy Jézusnak volt neve, az, hogy Jézus. Ez azt jelenti, hogy Jahve a szabadító, ez egy arámi név. És egyébként nem ő volt az egyetlen, aki hordta az ő korában, tehát hogy ez akkor többeknek is neve volt. A Bibliában is őrzünk még olyan könyvet, ami, illetve bocsánat, a katolikusok, mert mi pseudoepigráfnak tekintjük, Jézus Sirák fia könyve, szintén Jézus névre hallgat, de ez nem az a Jézus, aki a mi Jézusunk. Vagy ha elmegyünk spanyol nyelvterületre, akkor a mai napig szokás az, hogy a Jesus-t az keresztnévként adják a fiúknak. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus a szabadító, vagy a Jahve szabadító, bocsánat, ez egy beszélő név, de a Krisztus az egy cím. És ez gyakorlatilag a héber messiásnak, vagyis a felkentnek a görög tükörfordítása. És amikor mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, akkor ez valójában egy olyan szókapcsolat, ami egy nagyon rövid hitvallása a kereszténységünknek, mert mi azt mondjuk, hogy ez a konkrét Jézus, a názáreti, az Ásnak a fia, a Máriának a fia, akiről az evangéliumok szólnak, tehát nem a többi Jézus, aki vele egy időben vagy utána élt, hanem konkrétan ez a Jézus, a felkent, a Krisztus, az Isten megváltója. Ezt azért gondoltam, hogy erről érdemes egy picit beszélni, mert hogy szerintem annyira sokszor emlegetjük ezt a Jézus Krisztus szókapcsolatot, hogy az emberi fejekben, ami rá van arra állva, hogy van vezetéknevünk, meg keresztnevünk, így összemosódik, de ez nem egy vezetéknév és nem egy keresztnév, hanem egy név és egy messiási cím. És akkor azért tettem itt idézőjelbe azt, hogy az Ószövetség krisztológiája, mert hogy az Ószövetségben olyan direkt krisztológiáról igazából még nem beszélhetünk, hanem olyan proféciákról beszélhetünk, amik a Krisztus eljövetelét megjósolják és felvázolják. És az Ószövetség alapján mi nagyon sok mindent tudunk a Krisztusról. Konkrétan a bűnesetnél már meg van ígérve, hogy ő érkezik. Amikor a kígyót megátkozza az Isten, akkor az átok zsoltára, amit elmond a feje fölött, tartalmaz egy ígéretet az ember számára. Ez az, amit protoevangéliumnak szoktunk hívni a teológiában. 1 Mózes 3.15, ellenségeskedés szerzett közted és az asszony között, az ő utódja és a te utódod közöttű, a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ez az első olyan biblikus szövegünk, ami a Krisztus eljövetelének az ígéretét hozza hozzánk közel. És akkor én ide beraktam két képet, ami mind a kettő egyébként egy-egy szobor alapzatnak a fotója. Evangélikus körökben nem, de katolikus körökben nagyon sok esetben lehet találkozni olyan Jézus, vagy Jézust ölében tartó Mária ábrázolással, ahol egy ilyen golyóbison vagy földgolyón szaladgáló kígyóra rátapos valamelyikük. Hát ez innen jön, hogy ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod, mert hogy az Isten megígéri azt, hogy az a kísértés és az a bűn, amiben mi elbuktunk, az az ő messiása által helyre jön, és nem lesz többé ereje, illetve valós hatalma az Isten gyermekei fölött. És hát nem ez az egyetlen, amit még tudunk ebből egyébként, hanem hogy egyből tudjuk azt, hogy akkor ezek szerint, mivel az asszony utódjától fog születni a megváltó, ezek szerint asszonytól fog születni a megváltó. Ez egyébként fontos, nem tűnik annyira fontosnak, de fontos. Mert hogy azért van szükség valójában a Krisztus megváltására, mert az ember nem tudja megváltani saját magát. Ezért az Isten úgy dönt, hogy emberré lesz. Mert hogy az ember helyett kell a bűnök zsoldját elszenvedni. És nem működik az, hogy akkor ezt a szakadékot valahogy az Isten így átnyúl fölötte és megoldja, hanem ez csak úgy azáltal lesz igazából teljes, hogy az Isten úgy dönt, hogy az, amiben az ember elbukott, azt ő teljes Istenként és teljes emberként kiállja értünk. És ilyen formán ezt azért kell hangsúlyozni, mert hogy amikor mi Jézusról beszélünk, akkor mi azt mondjuk, hogy Jézus teljesen egy az Atyával, de teljesen ember is. És az fontos, hogy Jézusnak megvan ez a kettőssége. Mert az ő halála az pontosan ezen a jogon adja nekünk a megváltást, hogy egy az Atyával, de teljes mértékig ember, vagyis a mi emberségünknek minden mélységét átérzi. És áttélte. Tehát megszületett, felsírt, fázott, melege volt, érezte a fájdalmat, éhezett, és a többi, és a többi, és a többi, teljes mértékig ember. Ez pedig csak úgy működik, hogyha valaki asszonytól születik. Tudom, hogy manapság vannak kísérletek arra, hogy ezt a nagyon elavult biológiai alapvetést már a hátunk mögé vessük, de ez ettől függetlenül így működik. És hát nem csak ezt tudjuk az Ószövetségből a Krisztusról, hanem azt is egész konkrétan, hogy ez az asszony, aki meg fogja szülni, egy fiatal nő lesz. Ézsaiás próféta írja, hogy ezért maga az Úr fogja átadni nektek, bizonyos fordításokban a Károli még lehet, hogy így hozza, íme egy fiatal nő teherben van és fiút fog szülni, Immánuelnek nevezik el, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ezen szövegnek, illetve az evangéliumok bizonyos görög átiratainak az egész konkrét megszövegezésében nem azt olvassuk, hogy fiatal nő, hanem az, hogy günájka. És a günájka görögül az, az eladósorban lévő lányoknak a szava. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen 14-16 év közötti leányról beszélünk, mert hogy az ókorban vagyunk, és senkit nem szeretnék felháborítani, de Mária is günájka volt, tehát eladósorban lévő fiatal leány, 14-16 éves. Ezen mi fel tudjuk húzni esetleg a szemöldökünket jó magasra, mert hogy ma már kislánynak tekintjük sokszor a kamaszokat, részben egyébként, ha őszintén akarunk lenni, joggal. De hogy egy olyan korszakról beszélünk, ahol a születésnél várható élettartam nem érte el az 50 évet. Illetve nem kellett, nem tudom én, szakmát tanulni, érettségit tenni, egyetemre menni, hanem teljesen más életciklusban élték az emberek az életüket, és egyébként a 16 éves fiúkat és 16 éves lányokat már abszolút felnőttként kezelte a társadalom. El is fogadták őket felnőttként. Tehát, hogyha esetleg meghalt a családfő, és egy 14-5 éves fiúnak át kellett venni a családnak a családfői pozícióját, akkor minden gondolkodás nélkül ezt hagyták neki. Nyilvánvalóan az idősebb rokonok megpróbálták a fiatalt meg a tapasztalatlan sok esetben kihasználni, meg befolyásolni, de ettől függetlenül felnőttként kezelték. És hogy itt elindul egy szűkítés egyébként az Ószövetségen belül, az elején megtudjuk, hogy asszonytól fog születni a megváltó, most már tudjuk, hogy egy egész konkrét fiatal leányzótól fog születni a megváltó, és fog még itt az Ószövetség nekünk szűkítéseket tenni a Krisztussal kapcsolatban, mert hogy Ábrahámnak megígéri, hogy az ő utódja lesz, áldás leszel, által adni ráadást a Föld minden nemzetsége, és akkor pár verssel később úgy folytatódik ez a szakasz, és hogy a te utódod által adni ráadást a Föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Tehát tudjuk azt, hogy a megváltó az nem konkrétan egy ember lesz a sokból, hanem Ábrahámnak az utódja. Majd egy kicsit később, hogyha tovább lapozzuk a Bibliát, meg tovább olvassuk a Bibliát, akkor még az ábrahámi utódokon belül is fog egy szűkítést tenni az Ószövetség, mert kijelöli Dávid nemzetségét, hogy Dávid nemzetségéből fog származni a megváltó. Én most ide két igét másoltam ki, de igazából még lehet ilyeneket keresni, mert a dávidi származást több helyen megerősítik a proféták is. Sőt, bizonyos értelemben Dávid valahol egyébként előképe a királyság tekintetében a Krisztusi királyságnak. Ezt azért mondom, hogy bizonyos értelemben, mert azért ezt kezeljük kritikával. A dávidi királyság a zsidók számára egy egyetlen királyság. Tehát ez olyan, mint mondjuk nekünk Mátyás. Egy ilyen megkerülhetetlen alakja a történelemnek. De ha a történelmet mellé rakjuk mondjuk Mátyásnak, akkor kiderül, hogy nem abban az értelemben volt ő igazságos, mint a népmesei Mátyás. Tehát azért ott is eltér a népmesei Mátyás, meg a valóság Mátyás királya egymástól. Olyan kemény adók ebben az országban azóta nem voltak, mint Mátyás király korában. Az más kérdés, hogy ennek egyébként volt haszna mondjuk a török elleni háborúval szemben. A másik, amit tudni kell, hogyha kinézünk oda a hátul a térképre, akkor a földközi tengernek a déli partvidékén, ott a piramisoknál ott van Egyiptom. Ez az ókor katonai szuperhatalma. A Nílus deltájától, hogyha elindulunk keletre a Jordán a folyás irányába, és a Jordánnak a folyamán felmegyünk. Ez az a terület, amit úgy hívnak, hogy termékeny félhold. Ez egy rettentően értékes terület a mai napig. Megpróbálom megmutatni kicsit közelebb, hogy pontosan miről van szó. Tehát, hogy ez itt a termékeny félhold. Itt alapvetően két évvel terület van, a Nílus medrek, ez Makajó helyzetében. Egy több 10 milliós metropolis, túlsúlyat már nem művelnek vagy hanem építették. És valójában, ami még művelhetetek, az itt a Jordán medence, hogy ez a Jordánnak a folyási láb, illetve a vízgyűjtő területei részben. Következésképpen a közel-keletnek ez az érés kablája. Na most a térképről már nem marad, de egyébként itt mellette van Babilon, Mezopotámia, Asszíria, attól függ, hogy éppen a történelemben melyik pontján vagyunk, tehát a Tigris és az Eufrátesznek a vidéke. Az mindig volt egy olyan civilizáció a biblikus korokban, ami politikailag jelentős volt. Ott volt Asszíria, ott volt Babilon, a Perzsák is onnan indulnak. Sőt, ezek valójában saját maguk balta forradalmai. Tehát, hogy Asszíriát, nem, hogy volt? Babilon megmutatja Asszíria, de ez egyébként ugyanaz a nép. Az asszírokat megmutatják a perzsák, akik meg egyébként egy elfoglalt népcsoport voltak. És hogy ezek mind ilyen palota forradalomból átalakult birodalmak. Itt azért mondom, hogy palota forradalom, mert hogy általában arról volt szó, hogy az aktuális királynak, fejedelemnek, császárnak a közvetlen holdudvara meg a testőrség megmutatta. Tehát ezek nem ilyen nagy polgárháborúk voltak, hanem hatalmi átrendezkedések által jöttek létre ezek a birodalmak. Na most viszont az embereket etetni kell. A keleti nagyhatalom az csak nyugat felé tud expanziót folytatni, a déli nagyhatalom az csak északra tud expanziót folytatni. Következésképpen Izrael egy vákumállam, ami azt jelenti, hogy akkor tud kiteljesedni, hogyha Egyiptom nem akar megindulni északra, és kelet nem akar jönni nyugatra. És a dávidi királyság egy olyan történelmi korszakban van, Krisztus előtt 1000 környékén, ahol pont ez a vákum lét fennáll. És ezt most nem Dávid érdemeit kisebbítendően szeretném mondani, csak hogy rárakódik a dávidi királyságra éppen ezért egy ilyen tökéletes múltnak az ideája, ami valóban megvolt egyébként, de hogy egy csomó olyan tényezőnek az összefüggése miatt jön ez létre, ami nem biztos, hogy a történelem bármely pontján fennáll. És amikor azt mondom, hogy bizonyos értelemben előképe a dávidi királyság a Krisztus uralmának, akkor azt azért kell idézőjelbe rakni, meg kritikával ellátni, mert egyrészt a Krisztus uralma nem egy földi keretek között definiált, földrajzilag, politikailag definiált birodalomnak uralkodása, hanem olyan értelemben előképp, hogy az a földi jólét, ami a dávidi királyságban megvolt, az áttételesen már előre vetíti azt a jólétet, ami a megváltásban mindenkire vonatkozik, aki a Krisztus királyfőségét elfogadja és az ő országát elfogadja. Tehát ezt igazából ilyen nem akarok redukálni a dolgot, de hogy ilyen kicsit ilyen költői képként kell ezt ebben az esetben kezelni. De ettől függetlenül a Dávid nemzetség az több helyen megvan erősítve. Én itt a Ézsaiás 11.1-et írtam ki. Vesszőszálhagy ki Isai törzsökéről, hajtássarja gyökereiről. Isai Dávid édesapja. Illetve a 132-es Zsoltárt írtam még ide, hogy megesküdött az úr Dávidnak, igazán nem másítja meg azt, vérjéből való utódot ültet a trónodra. És akkor itt még egy dolgot el kell mondani Dáviddal kapcsolatban, olyan szempontból viszont nagyon fontos nekünk krisztológiailag, hogyha ő az előkép, hogy az volt a zsidó törvény, hogy az a zsidó, akinek az anyja zsidó. Ez azért volt így, mert hogy az ókorban nagyon genetikai tudományok még nem igazán voltak előre haladva, az apa az vélelmezett volt. Az viszont, hogyha valaki megszült valakit, annak szemtanúi is lehettek, és az megmásíthatatlan. Tehát, hogy az, hogy ki az anya, azt lehetett garantálni. És az a zsidó, akinek az anyja zsidó. Na most viszont, ha Dávidnak a felmenőit megnézzük, akkor ott van Rút. aki nem zsidó. És ilyen értelemben egyébként ez azért fontos, mert hogy valójában a zsidók legnagyobb királya, az 100%-ban nem zsidó. Tehát a zsidó törvények alapján ő nem teljes zsidó. És ez azért nagyon fontos, mert hogy ha én azt mondom, hogy Ábrahám utódjától származik majd a megváltó, következésképpen a megváltó akkor ezek szerint zsidó lesz, de a felmenői között már van egy bicsaklás, és akkor itt még nem beszéltünk a honfoglalásról, hogy Dávid felmenői között nem csak Rút van ott egyébként, hanem hirtelen akartam mondani, Jerikó ostrománál vörös fonal az ablakban, elrejti a követeket, vagy mi az a kémeket. Hirtelen akartam mondani a nevét. Ráhább, köszönöm, szintén nem zsidó, ráadásul köszönöm szépen. Nem akarta a nyelvem hegyére jönni. Szintén nem zsidó, de szintén ott van a felmenők között, ráadásul egyébként parázna, tehát bűnös. És ezek azért fontosak nekünk, mert hogy mi most nem a dávidi királysággal foglalkozunk elsősorban, hanem a Krisztussal. Amikor mi azt mondjuk, hogy Krisztus teljes értékű ember, és a teljes emberségünket veszi magára, akkor a Krisztusnak egyáltalán nem derogál az, hogy az ő felmenői, e világi felmenői között bűnös emberek vannak, és nem csak zsidók. Mert hogy az egész világot jött megváltani. És az, hogy a felmenői között nem csak zsidók vannak, már erre utal. Az, hogy a felmenői között nem olyan a nemzetség támlája Máté evangéliumában, ha megnézzük, hogy csak a dicső nagy, nem tudom, királyok és politikai entitások vannak ott, hanem ott fel van sorolva egy csomó olyan király is egyébként, akihez, hogyha hozzáolvassuk a királyok könyvét, akkor kiderül, hogy van miről lelkiismeretügyileg elszámolni valója. És ott van ez a két asszony is megjelölve, jelezvén, hogy a Krisztus mindenkiért érkezik. És a leginkább a bűnös emberért érkezik. Akkor az Ószövetség alapján még tudjuk, hogy egész konkrétan tudjuk, hogy hol fog megszületni. Ugye Betlehembe, ezt Mikás az, aki megjósolja. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei közül, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. És ugye ez lesz az, amit majd Heródes is megkérdez a bölcsektől, hogy hol kell megszületni a megváltónak, és a bölcsek meg elmondják neki, vagy a papok, hogy hát Betlehembe. Ez alapján tehát akkor azt tudjuk mondani, hogy az Ószövetségben még kimondottan a Krisztussal nem találkozunk, de találkozunk azzal, hogy az Isten megígéri, hogy érkezik az ő felkent messiása, aki meg fog bennünket váltani, nem csak a kísértéseinkből, de a bűneinknek a következményeitől is. És beköszönt a messiási üdvkor, vagyis az a béke, ami bennünket az Istennel való közösségünknek a jeleként kísér végig. De most, hogy ez a béke mit jelent, arról majd egyszer tartunk egy külön alkalmat, mert az, hogy beköszönt, meg beteljesedik, meg még várjuk az eljövendőt, de már mögöttünk van a megváltás, ez mindig egy ilyen időbeli probléma a keresztény hitben, hogy mi már a Krisztushoz tartozunk, de azért látjuk, hogy a világnak vannak problémái. Vonatkozik rá a megváltás, és a kereszt szerint próbáljuk élni az életünket, meg a keresztel érjük az életünket, de azért vannak itt még olyan mélységek, amiket az ember nem ért. Ezzel az eszkatológia foglalkozik egyébként a teológián belül, ami próbálja egy picit helyre rakni ezt a már megtörtént a megváltás, de még nem teljesedett be az Isten országa kérdéskört. És akkor hogyan igazak ezek a proféciák Jézusra? Hát Ábrahám utódja, mert Ábrahám utódja, a zsidók között születik, ezt kipipálhatjuk. Dávid utódja is lesz, mert hogy József egyébként Dávid egyenesági leszármazottja. Asszonytól születik, mert Mária a legjobb tudomásunk szerint egyébként egy zsidó asszony, és Betlehemben születik meg, mert pont népszámlálás van, és ezért Józsefnek a feleségével vissza kell menni a népszámlálás okán Betlehembe, hogy ott vegyék őket számba. ugye elrendeli a római birodalom élén a császár, hogy írják össze a népet, és minden férfinak a családjával együtt arra a településre kell visszamenni, ahonnan származik. És ezért születik Jézus Betlehembe, mert egyébként akkor ők már Názáretben éltek. Na és akkor az Immanuelnek nevezik az, ami esetleg egy picit sántíthat, mert hogy Jézus nem nevezik Immanuelnek. Két dolgot szeretnék mondani, nem azt mondja feltétlenül a héber szöveg, hogy ez lesz a keresztneve. Tehát az Immanuel, hogy velünk az Isten, az lehet címként is értelmezendő. A másik pedig az, hogy a Immanuel egy héber kifejezés, a Yeshua, az pedig egy arámi. A Yeshua ugye azt jelenti, hogy Jakve a szabadító, az Immanuel pedig azt jelenti, hogy velünk az Isten. Na már most, hogyha az Isten bennünket megszabadít, akkor alapvetően velünk is van, úgyhogy itt lehet egy logikai egyenlőséget tenni a két név közé. A másik pedig, hogy a Jakve a szabadító, az valójában egy picit a mózesi szabadításra is visszautal. Tehát az Egyiptomból való szabadításra is visszautal. És ilyen formán egyébként ez kibékíthető egymással, hogy tény is való, hogy nem Immanuel lesz a keresztneve, de funkcióját tekintve, vagy státuszát tekintve egyébként abszolút betölti azt, hogy ő megjeleníti azt, hogy velünk van az Isten. És akkor a mai napon még a krisztológiából egy dologról szeretnék beszélni, ez egy kicsit hosszabb szakasz lesz, ezek a messiási címek. Mert hogy Jézusnak vannak messiási címei, és hogy ezeket hogyan kell érteni, vagy mit értünk pontosan alatta, hogyha olvassuk a Bibliát. Az első ilyen messiási címe Jézusnak az emberfia. Amit Jézus is sok esetben használ egyébként magára, de ahhoz, hogy értsük, hogy mi ez az emberfia, ahhoz egy picit vissza kell lapozni Dániel prófétához. Dánielnek van egy látomása a 7. fejezetben, ahol ő négyféle vadállatot lát megjeleníteni, vagy megjelenni, és akkor a végén jön az ember fiához hasonló uralkodó, aki hozza a békét. Ez a négy vadállat, ez valójában négy birodalomnak a szimbóluma az apokalipszisben. Most ebben nem mennék el részletesen, meg nem kanyarodnék el nagyon, mert akkor holnapig ott leszünk. De a lényeg, hogy a négy birodalom után megjelenik az ember fia, aki jött valaki az ég felhőjén, aki az ember fiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá, hatalom, dicsőség és király uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és király uralma nem semmisül meg. Na most nagyon röviden tömören a 7. fejezetnek az értelmezése. Az valójában az, hogy itt a történelem nagy bukásai után, meg a birodalmak nagy bukásai után előbb-utóbb megjelenik az emberfia, akiről viszont, hogyha végigolvassuk itt a jellemzését, akkor látjuk, hogy nem földi hatalom van nála, hanem gyakorlatilag ez egy isteni dicső hatalom, ami nála van. Sőt, ugye írja a szöveg az, hogy az öreg kurú felé tartott és odavezették hozzá. Tehát ez valójában az atya-fiú trónusának a találkozása, hogy az Istennel ő személyesen beszél, és hogy minden hatalom valójában az ő hatalma alá rendelődik. Ez gyakorlatilag a messiás megváltásának azt a részét hivatott leírni, illetve megjeleníteni, ahol már azt látjuk, hogy a messiás úgy jelenik meg, mint aki az isteni békességet és hatalmat el tudja hozni az embernek. És ez azért nagyon fontos, mert hogy Jézus valójában ezt a dánieli apokaliptikus látomást saját magára értelmezi. Amikor a passió történetben egyszer csak azt mondja, hogy te mondod, sőt mondom neked, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amit a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. És ez a magyar fordításban annyira nem jön ki, de egyébként itt a Septuagint a görög fordítását hozza. Tehát, hogy ez a jött valaki az ég felhőjén, így a Dániel, ez át van fordítva egyszer görögre, és Máté evangéliumában, amikor Jézus elmondja ezt, hogy mostantól látjátok az ember fiát a hatalmas jobbján ülni, akkor a Septuagint a fordításnak a görög megfelelőjét másolja be az evangélista ide. Tehát Jézus gyakorlatilag úgy mutatja be magát a passió történetben, mint aki ő az, aki a dánieli látomásban jön az ember fiaként a hatalommal és a királyi uralommal. És gyakorlatilag ez az egyetlen egy olyan rész, ahol indirekt, de direkt módon mondja ki a passió történetben azt, hogy ő a Mesiás. És azért mondom, hogy indirekt meg direkt, mert hogy akik ott vannak a környezetében, nem feltétlenül értik, és nagyon olvasni kell a sorok között, hogy lássuk ezt az értelmezést, de itt gyakorlatilag saját magára hozza, és ugyanezt fogalmaz egyébként meg Lukács is, mert hogy ez mind a dánieli proféciára utal vissza. Tehát ez tehát az emberfia. És akkor még egy érdekességet mondanék ezzel kapcsolatban szintén a passió történetből, hogy az emberfia, aki a királyi hatalommal jön, az azért nagyon izgalmas olyan szempontból, mert egy Pilátusnál van az a jelenet, hogy megkérdezi, hogy kit bocsássak el nektek, a Barabást, vagy Jézust, akit az emberfiának mondanak. És a Barabás arámiul az azt jelenti, hogy az emberfia. Tehát, hogy kit bocsássak el nektek, azt, aki tényleg a ti szerinti embereteknek a fia, tehát egy közületek és bűnös, vagy azt az ember fiát, aki egyébként bűntelen, és a megváltást hozza. És milyen izgalmas egyébként, ebben valószínűleg Pilátus nem gondolhatott bele ebbe a vonalba. Nem értett túlzottan jól a Rámiul. A másik messiási címe Jézusnak az Isten szolgája. Na most itt alapvetően ismerni kell ahhoz, hogy ezt megértsük az Ézsaiás 53-ot, ami az Eved Jahve himnusz, nem tudom, hogy ezt ismerik-e a testvérek. Gyanítom, hogy Ézsaiás 53 így nem feltétlenül, mert én is elég kevés dolgot ismerek a Bibliából, hogy mondanak egy fejezet és versszámot hozzá. De ez az a rész, ahol úgy mutatja be Ézsaiás az Isten szolgáját, mint aki a látványra nem szép, aki beteg, aki megtört, és aki viszont a mi betegségeinket és a mi bűneinket hordozza. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló, mint vesszőszál sarjat kielőttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és embertől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtja és kínozza. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. És akkor folytatja utána még Ézsaiás, én most nem kívánom végigolvasni. Egyébként egy nagyon, nagyon szép rész. Szerintem Ézsaiás könyvéből. És az az igazság, hogyha így végigolvassuk ezt az egész fejezetet, én most csak pár sort olvastam fel belőle, akkor nem lehet egész egyszerűen nem a keresztre feszített Krisztust meglátni a szövegben. És az Ebed Jahve, az Isten szenvedő szolgája, ez Jézusnak egy olyan messiási címe, ami meg azt próbálja számunkra leírni és közelhozni, hogy ő az, aki a mi bűneinknek a terhét és az ezzel járó fájdalmat felvállalja, helyettünk, értünk a megváltásért. Akkor visszaérünk a Jézus Krisztushoz, amiről már szó volt, hogy ez nem a neve, hanem valójában egy messiási cím. Beraktam értelmezés könnyítőnek ide zárójelbe azt, hogy a Krisztus, hogy érezzük, hogy itt címről van szó. Na most ebben az az izgalmas, hogy Jézus sosem mondja az evangéliumokban azt magáról, hogy ő a Krisztus. De ha róla mondja valaki, akkor sosem tagadja meg. Sem Péternél, amit ide kimásoltam Máté 16-16-ból, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és akkor boldog válaszol Jézus, egy boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Tehát elfogadja a Péter szájából Jézus azt, hogy őt Krisztusnak, tehát felkentnek, messiásnak nevezi a tanítvány, de magáról egyébként direktben sosem állítja az új szövetségben. És akkor erről lehet vitatkozni egyébként, hogy miért nem. Én azt gondolom, hogy a legkézenfekvőbb az az, hogy Jézus nem abban az értelemben tölti be a messiási váradalmakat, ahogy a zsidó értelmezés ezt megpróbálta volna megkövetelni, illetve hogy megköveteli a mai napig az általuk várt messiástól. Ugye ők vártak egy királyt, vártak egy papot, vártak egy hadvezért. De ezeknek a messiás váradalmaknak, amik ők szintén az Ószövetség alapján képzelnek egyébként el, nagyon sok esetben politikai vetülete volt. Mert hogy ők magukat, mint kiválasztott nép, nem tudták függetleníteni a világban való értelmezéstől. És a mai napig nem egészen tudja a zsidóság egyébként saját magát úgy értelmezni, vagy a saját kiválasztottságát úgy értelmezni, hogy, hogy annak ne legyenek szoros-e világi leképződései. Mire gondolok itt? Itt arra gondolok, hogy az Izrael, ami majd a mennyei Izraelben is meglesz, meg a mennyei Jeruzsálemben is meglesz, az számukra egy kézzelfogható ország volt. Egy kézzelfogható város volt Jeruzsálem. És éppen ezért számukra, amikor előjöttek az apokaliptikából vagy a proféciával a mennyei Jeruzsálemnek a megjövendülései, ők nem tudnak elrugaszkodni attól, hogy ez nekik a fővárosuk. Most nem, mert most Tel Aviv a fővárosuk, de hogy ők ezt abszolút politikailag leképezték a történelmük során, és éppen ezért egy idő után uralkodóvá vált az a nézet a zsidóságon belül, hogy valójában az Isten megváltása az egy politikai jellegű megváltás lesz, ami a zsidóságot kiemeli a népek közül egyértelműen, és megmutatja az ő kiválasztottságának a lényegét. És ezért várnak egy királyt, aki a dávidi királyságot helyreállítja, várnak egy hadvezért, aki végre kitakarítja az országból az ilyen-olyan megszállókat, mert ugye mondtam, hogy vákumállam, ők mindig akkor voltak szabadok, hogyha senki nem akart oda menni hozzájuk. És zárójelben megjegyzem, hogy ez olyan szinten igaz volt Jézus korában, hogy több zsidó szabadságharci mozgalom is elbukott. És azért bukott el egyébként, a legutolsó ugye Krisztus után 70-ben, mert hogy esélytelen volt, hogy ők a saját politikai szabadságukat kivívják a kor nagyhatalmaival szemben. Tehát létszám szempontjából addigra már több száz éve diaszpórában éltek, ráadásul a diaszpóra zsidóság nagyon sok szempontból feloldódott és asszimilálódott azokban a közegekben, ahova őket elszórták. És mellette meg egyébként egy kis létszámú és nagyon szerény erőforrásokkal rendelkező országról beszélünk. 47 után létrehozzák újra, ha most politikai értelemben beszélünk Izraelről, valójában a szövetségi rendszeréből él a mai napig. Mert hogy egy nagyon pici ország, nagyon kicsi létszámmal, rettenetesen nagy etnikai és vallási feszültségekkel, és innentől kezdve egyébként a politikai megváltás az gyakorlatilag lehetetlen. De a Jézus korabeli zsidóság ezt várja a királytól. A hadvezértől azt, hogy legyen akkor szabad az ország, takarodjanak innen a megszállók, a babiloniak, az asszírok, a perzsák, a mindenki, a rómaiak, Jézus korában már a rómaiak, a paptól pedig azt várják, a messiás paptól, hogy állítsa helyre azt a vélelmezett, tiszta zsidó vallásgyakorlatot, ami szintén a dávidi királysággal, illetve a salamoni templommal van összefüggésben. Na most a Jézus király, Jézus a messiás, az nem ezen hármas politikai elvárások alapján tölti be egyébként az ószövetségi proféciákat. A hadvezérő a maga módján, csak éppenséggel a bűn ellen visel háborút, főpapja a maga módján, és bemutatja a tökéletes áldozatot csak saját magában, és királyú a maga módján, csak az isteni királyság szerint. És éppen ezért nem tudnak mit kezdeni a zsidók a többségében, a mai napig egyébként Jézus Krisztusságával. Itt szerintem kimaradt egy díja. Nem maradt két díja? Ja nem, bocsánat, nem maradt két díja, igen. És akkor még egy dolgot kell elmondani erről a Jézus Krisztusról, hogy levelekben megjelenik ennek, most az új szövetségi levelekről beszélek, egy olyan értelmezése, ami viszont már átfogóan nyúl hozzá a Krisztus címhez. Ide a Péter első leveléből másoltam ki egy szakaszt, rosszul jelöltem meg, bocsánat. A 20. versben lesz a lényeg, de hogy az egész kontextust lássuk, a 17. verstől kiírtam az egész szakaszt a 21-ig. Ha pedig a mi atyánkat hívjátok, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. És akkor, hogy mi itt a lényeg a 20. versben? Itt jelenik meg a Krisztusnak először egy olyan értelmezése az új szövetségben, ahol Jézusra úgy van vonatkoztatva ez a krisztusi cím, ami már a világ teremtése előtt megjelent. Ugye, ha azt mondjuk, hogy az Isten lesz a fiúban emberré, és benne ő a valóságos atya, aki megjelenik, akkor valójában arról is beszélnünk kell, és ezt Jézus is mondja egyébként egy helyen magáról, hogy mikor Ábrahámról kérdezik, hogy a ti atyátok Ábrahám látta az én napomat, és örült. És akkor a zsidók megrökönyödnek, hogy 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Tehát ő idősebb, mint a történelem, sőt, alapvetően az emberi történelem előtt már kiválasztatott a megváltásra. Az idők végén megjelent. Az idők végében vagyunk, a Biblia értelmezése szerint a Krisztus keresztje óta. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy a végidőket éljük, akkor az nem azt jelenti feltétlenül, hogy még nem tehet el 10 000 év a beteljesedésig. Azt majd a jó Isten eldönti, hogy mennyi. De hogy üdv történet szempontjából mi a végidőket éljük, mióta Krisztus megjelent. Minden generáció azt éli. És gyakorlatilag ott leírja a megváltásnak a folyamatát és a lényegét, hogy meghalt és feltámadt. Hogy nekünk Istenbe vetett reménységünk legyen. És ez egy olyan értelmezése a Krisztusnak, ami az emberi történelem értelmezésen túlnéz. Visszanéz az emberi történelem elé, egy idős az atyával, egy idős az Istennel, és túlnéz azon a történelem értelmezésen, amit meg mi jövőképként le tudunk írni, vagy le tudunk festeni, vázolni, mert hogy itt az egésznek az a lényege, hogy valójában ő az, aki azért jött, hogy nekünk az Istennel való közösségünk helyreálljon. És ez már egy átfogó, mindenre kiterjedő Krisztus értelmezés az új szövetségben, a levelekben. A következő messiási cím, amiről beszélni szeretnék, ez az élő Isten fia, ami meg egyébként a zsidóknál kicsapta a biztosítékot. Tehát ez lesz a passió történetnek a katalizátora. Egyetlen egy felirat kerül Jézus keresztére halálokként, az Inri, tehát Jesus Nazaroi Rex Judaorum, Jézus a názáreti, a zsidók királya, mert hogy Pilátus ezzel a váddal tud mit kezdeni. Mert hogy ez egy politikai vád, ezzel neki helytartóként foglalkoznia kell, ő ki tud végeztetni valakit, hogyha az királynak mondja magát, a római császárral szembe helyezkedvén. De nem tud mit kezdeni azzal, amivel valójában oda citálják Pilátus elé a főpapok Jézust, ez pedig az, hogy az Isten fiának mondta magát. Tehát Isten káromló. Mert a zsidó írás értelmezés szerint az Istennek a fia az nem lehet egy mezei názáretiás. Tehát egy közülünk, aki tényleg mindenben hasonlít hozzánk. Viszont nagyon fontos, hogyha arról beszélünk, hogy Jézus az élő Isten fia, akkor nem is ez a fontos, hogy mikor mondják róla azt, hogy ő az Isten fia, hanem sokkal fontosabbak azok a szakaszok az Új Szövetségben, ahol burkoltan ő állítja ezt saját magáról. És ilyen nagyon sok van, ahol egyébként az Istent, mint atyámat egyes szám első személyi birtokossággal ellátva jeleli meg. Tehát, hogy ez egy olyan kapcsolat Jézusnál, én most ide a Máté 11-25-öt írtam ki, 25-30-at, de nagyon sok mindent ki lehetett volna ide írni, mert hogy amikor arról beszél, hogy ő és az atya egy, hogy neki az ő atya adott hatalmat e világ fejedelme fölött, stb., és hogy ő ezen igéket adja, hogy az ő igéje, az atya igéje, és stb., akkor valójában arról beszél, hogy ő az Istennel egy. És ezek azok a pontok, amik a zsidó írás magyarázat számára egyébként értelmezhetetlenek. Mert ez számukra Isten káromlás, ez lesz az, ami miatt a zsidók kivégeztetik Jézust. És az egészben az a gyönyörű isteni humor egyébként, ezt nem tudom szebben megfogalmazni, milyen jó, hogy kivégeztették. Mert hogy egyébként nem lenne megváltásunk, hogyha ők nem értik félre az Ószövetséget. És ez tényleg egy ilyen, ezt nem tudom szebben megfogalmazni, ez egy ilyen gyönyörű isteni humor. Hogy ott áll velük szemben az élő Istennek a fia, és azért végzik ki, mert azt mondja magáról, hogy ő az élő Isten fia. Próbálják játszani az Isten ügyvédjét, és nem veszik észre, amikor az Istennel személyesen találkoznak. Egyébként ez valahol burkoltan szerintem nekünk 21. századi keresztényeknek óriási figyelmeztetés. Hogy ne akarjuk mi az Isten ügyvédjét játszani, mert az Isten megvédi magát, ha akarja. Vegyük inkább észre azt, amikor az Isten szólít bennünket, meg hozzánk közel jön. A zsidóknak nem sikerült felismerni, hál' Istennek egyébként, a megváltót. Igen, ezt mondtam, hogy akkor ugye az Isten káromlás, és amiről nem beszéltem, hogy János egészen addig elmegy az evangéliumában, illetve a leveleiben, hogy ezt az élő Isten fia kapcsolatot, ezt nem csak mint rokoni kapcsolatot ábrázolja, hanem ő ezt egységként fogja fel. Az atya és fiú egységéről beszél. Ez már kicsit a János prológusban is benne van, amikor az ige testté lételéről beszél, meg ugye egyébként keresztül megy a jánosi teológián, ahol ez tetten érhető, hogy mennyire egységként érzékeli vagy érzékelteti János az atya-fiú kapcsolatát, azok az én vagyok mondások. Én vagyok a szőlőtő, én vagyok a jó pásztor, és a többi, és a többi. És ahhoz, hogy ezt a én vagyok mondás halmazt értsük Jánosnál, amit Lukács, Máté és a többiek nem közölnek egyébként, legalábbis ebben a formában le. Áthallásokat észre lehet venni, de szó szerint csak János közli le az én vagyok mondásokat. Az, hogy itt vissza kell kanyarodni egy picit a mózesi csipkebokor történethez, amikor Mózesnek bemutatkozik az Isten a csipkebokornál, mint vagyok, illetve vagyok, aki vagyok, akkor az úgy hangzik héberül, hogy Ehje Asher Ehje. Az Ehje a létige benne, ami egyébként benne van az Isten nevében, a JHVH-ban is. Sőt, valójában a héber az Isten nevéből képzi a létigét. Mert hogy az Isten a létezés. Minden, ami van, minden, ami létezik, ami a teremtésben benne van, az Isten akaratából létezik. Én is az Isten akaratából létezem, nem saját jogból, és semmi sem saját jogán létezik, hanem azért, mert az Isten jónak látta, hogy megteremtsen bennünket, és a létezéséből nekünk létezést adjon. És onnantól kezdve, hogy Mózesnél elhangzik ez az Ehje Asher Ehje, onnantól kezdve egy hithű zsidó ember nem mondja magáról azt, hogy vagyok. Nem mutatkozik be úgy, hogy Ács vagyok, vagy nem tudom, az XY-nak a férje vagyok, hanem vagy felesége vagyok, vagy bármi, hogy ne csak magamból kiindulván okvetlenül férfiról beszéljek egyáltalán, hanem megkerüli ezt a vagyokos mondatszerkezetet valahogy, és azt mondja, hogy nem tudom, Ácsként dolgozom, hogy házasságban élek, tehát hogy nem mondja magáról azt, hogy vagyok, mert hogy a létezésnek a joga az Istené. És amikor viszont János evangéliumában azt látjuk, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor gyakorlatilag ezzel visszarímel erre a égő csipkebokorbeli jelenetre, és az egyből kicsapja a zsidóknál a biztosítékot. Mármint, hogy a nagyon farizeusi zsidóknál a biztosítékot, mert ők is értik az áthallást a két mondat között, hogy én vagyok a jó pásztor, meg vagyok, aki vagyok, csak éppenséggel Jézusban a mezei názáreti ácsot látják. aki még a mózesi magaslatban sincs, mert hogyha ő lenne egy olyan, nem tudom, vándor proféta kaliber, mint Mózes lett volna, akkor úgy kicsit az órára koppintanak, hogy azért jó a tanításod, de vissza az arcodból. Viszont Jézus egy nagyon egyszerű mezei, naturalisztikus életvitelt folytató valaki volt a történelmi valóságunkban, és ezzel nagyon nem tudtak mit kezdeni a farizeusi zsidóságnak a tagjai, pontosan emiatt a nagyon Istennel való önazonosítással, mert gyakorlatilag ezek azok a részek, ahol Jézus elmondja, hogy ő egy az Isten, ő Isten. Nem ember, nem csak ember, teljes értékű ember, hanem ő az Isten. És nem tudom, mennyire bírják még a testvérek, de ez most már tényleg a vége felé haladunk. Jézus az Úr, ez valójában megint a JHVH miatt fontos, mert hogy ez a JHVH, ami benne van a Ószövetségben, ami az Istennek a neve, ezt ugye a hithű zsidók nem olvassák ki. Pontozzuk sokféleképpen, meg valaki Jehovának ejti, valaki Jahvénak ejti. Valójában a héber szövegben úgy vannak elhelyezve a mássalhangzók, vagy magánhangzók a mássalhangzókban, hogy ne lehessen kiejteni magát a nevet. És éppen ezért, hogyha egy héber szöveget olvasunk, amiben benne van az Istennek a neve, akkor zsidó szokás szerint egyébként keresztények is, hogyha olvassuk a héber szöveget, vagy fordítjuk, vagy valami, akkor az Adonájt használjuk, ami azt jelenti, hogy Úr. Mármint, hogy a név helyén. Tehát, hogy amikor ott elhangzik a szöveg, és akkor nem azt olvassuk fel, hogy és akkor JHVH mondta, hanem, hogy akkor az Úr mondta. Így van kiolvasva a szöveg. És hogy amikor lefordítják a héber ószövetséget, ugye Filonék elkezdik egy kicsit megpróbálni azt, hogy kibékítsék a zsidó kultúrát a hellenizmussal, elkezdik lefordítani görögre, az akkori világnyelvre, meg a filozófiának a nyelvére az ószövetséget, akkor ők már nem is foglalkoznak azzal, hogy beírják a JHVH-t a görög szövegbe, mert ezt egy görög ember nem igazán fogja tudni értelmezni. Tehát ennek héberül van értelme, aki ismeri a héber kultúrát, de az, aki görögül beszél, vagy ráadásul mondjuk úgy beszél görögül, hogy tanulta a görögöt, tehát az anyanyelve mondjuk nem is görög, csak ez a közös kapocs két kultúra között, ilyen közvetítő kultúraként, az nem fog tudni mit kezdeni az Istennek a nevével, úgyhogy ők már alapvetően a Kyrioszt írják be a szövegbe. És amikor Jézus pedig arról beszél, hogy ő az Isten fia és egy az atyával, akkor ez a Jézus az Úr, tehát Jézus a Kyriosz, ez nem egyszerűen ilyen földi címként értendő az evangéliumból, hanem látni kell, hogy itt valójában megint az Istennel való azonosításról beszélünk. Hogy ő az az Úr, a fiú arcában, vagy a fiú személyében, aki egyébként a világot teremtette, aki megígérte a messiásnak az eljövetelét, és aki messiásként közel is érkezik hozzánk. És ez a megfogalmazás így, hogy Jézus az Úr, ez valójában így egy pici, rövid, törpe hétvallás. És kedves testvérek, én a mai napra ennyit gondoltam.